Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 68. Zsoltár első versét, hogyha felindul az Isten. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljunk helyet, és kérem szépen, hogy a bejárati ajtót tartsuk csukva, mert ott csak a meleg jön. Nyitva vannak itt magasabban ablakok, ott jár a levegő, így legyen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Nagy Sándorné, Nagy Erzsébet Anna testvérünktől, aki életének 92. évében hunyt el. Szerettei számára erről a helyről is kérjük Isten vigasztalását. A mai persejpénz a zsinat elnöksége javaslata szerint országosan a kárpátaljai Nagydobronyban két hete leégett gyülekezeti ház és óvoda újjáépítését szolgálja. Gyorsan kell újjáépíteni, hiszen ez egy hátrányos helyzetűekkel foglalkozó gyülekezet és óvoda, és ők, ha kiesnek a gyülekezeti életből, illetve az óvodából, akkor nagyot esnek vissza. Kérjük a testvérek szíves adományait, amit a persejbe teszünk, tehát a Nagydobronyi gyülekezeti ház és óvoda újjáépítését szolgálja. Hirdetem, hogy ezen a héten az ifi tábor miatt, tehát a fiatal testvéreinkkel csendes hétre megyünk Bakonyjákóra, és emiatt a heti, hétközi szokásos alkalmaink elmaradnak. Közelebbről az idősök otthonában nem lesz alkalom, a héten bibliaóra sem lesz a héten, és az ifjúsági óra is elmarad. Szeretnénk elsősorban hittanos és keresztelős családjaink látogatása, a gyülekezeti életbe bevonása érdekében beosztott lelkészt foglalkoztatni, hogy ennek a gyülekezetnek is legyen jövője, hát fiatalok jöjjenek a gyülekezetbe. Mivel ehhez a gyülekezetünk jelenlegi költségvetése nem biztosít keretet, ezért kérjük a kedves testvérek felajánlásait, mennyit tudnának erre a célra az eddigieken felül, szeptembertől kezdve Isten segedelmével legalább a következő egy éven át adakozni. Mint hogy az adakozás a havi fizetés érdekében történik majd, az egy hóra eső várható összeg előre való megjelölését kérjük szépen a testvérektől, az iratterjesztésben, illetve a lelkészi hivatalban található íveken. Nagyon köszönjük a testvérek eddigi adományait, áldja meg gazdagon Isten gyülekezetünk és a felajánlást tevő családok életét. Gyülekezetünknek a gyermektábora pedig egy hét múlva kezdődik majd. Erre is, ha valaki teheti, megteheti, hogy adakozik, ez csak egyszeri dolog, azt nagyon nagy köszönettel fogadjuk, hiszen vannak hátrányos helyzetű gyermekek a táborban is, ahol a családok nem tudnak teljes hozzájárulást fizetni. Most folytassuk az istentiszteletet a 764. ének éneklésével. Ismerős dallamra van ez az ének, a Fekete Énekeskönyvben nagy hálát adjunk az Atyaistennek, így kezdődik el ott a szövege. Itt pedig a felséges Isten nagy nevedet áldom, mind a négy versét énekeljük el. Meg Máté evangélium a soron következő szakaszát, ahogy istentiszteletről istentiszteletre sorba olvassunk. Máté evangélium a 21. fejezete 12. versétől a 19. olvasom. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyerekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett, meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé, és azonnal elszáradt a fügefa. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem meg is értsük, és gyümölcsöt teremjen a szívünkbe. Ezt kérve helyünkről fölkelve imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jöhetünk. Köszönjük, ha adtál hitet nekünk, és ha olyan gyermeki lelkülettel jöhetünk, mint azon a szép ünnepen, amikor a felnőttek megszokásból voltak csak ott, a gyermekek tudtak lelkendezni, hogy Hozsanna a Dávid fiának. Adjad, Uram, hogy hadd telje meg hálával a szívünk ezért a csodálatos életért, világért, amit nekünk terveztél, és hogy mindennel ellátsz minket. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük, hogy a hitben sem vagyunk egyedül. Van gyülekezeted itt Csepelen. Kérünk téged, segíts nekünk rád figyelnünk. Különösen kérünk testvéreinkért, akik 57. házassági évfordulójukon állnak eléd, hálaadással. Szólítsd meg őket is, és áld meg. Kérünk téged a köztünk levő gyászolókért, a nehézségben, bánatban levőkért, a megterheltekért. Te szólíts meg mindnyájunkat Jézus Krisztusért szent lelkeddel. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a 489. dicséret első és második versét énekeljük. Örök élet reggele így kezdődik. És alapja az előbb felolvasott szakaszban található. Hozzáolvasom a Máté evangélium a 21. fejezetéből a 23. verset. Jézus azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, felhatalmazást. Foglaljuk el helyünket. Jézus Krisztus a Jeruzsálembe való bevonulásakor két olyan dolgot is tesz, amin megbotránkoztak az emberek, lám itt megkérdezték, számon kérték tőle, hogy ki adta neked a felhatalmazást? Milyen hatalommal mered ezeket megtenni? Tudnélik, kizavarta a jeruzsálemi templom udvarából az ott áruló pénzváltókat és áldozati állatárusokat? Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy a útközben látott egy fügefát, amelyik, hogy a füge egy olyan fa, amelyiket ellepnek a gyümölcsök a kedvező időjárásban, és már a levele kihajtása előtt látszanak a gyümölcsök, és ezen a fán, ez tele volt már levéllel, és egyetlen egy gyümölcs nem volt rajta. És azt mondta, példázatot adva az Isten népének, akik úgy éltek, hogy Látható volt a vallásos buzgalmuk, ezek a levelek. De az életüknek nem volt gyümölcse. Nem úgy éltek. Példázatot adott, hogy el fog jönni az ítélet, és ezért tett egy prófétai tettet, amire fölfigyelhetnek az emberek, nem csak úgy szavakat mondott, mert az elrepül, arra, hogy ez a fügefa itt elszáradt gyorsan, arra emlékeznek még hónapok és évek múlva is, és arról talán eszükbe jut, hogy a mi életünk is ilyen gyümölcstelen, ha csak vallásosak vagyunk. Tehát megbotránkoztatta ez mind a kettő a körülötte levőket. Valljuk be, hogy ma is nagyon sokakat megbotránkoztat, sokan úgy veszik ezt, hogy én is nem régen hallottam egy ilyen véleményt, hogy hát Jézus is ember volt. Nem ítélek el senkit, nyilván első olvasásra ez a történet, ez talán így hallható. Jézus is ember volt, neki is elfogyott a cérnája, ő is egyszer kiakadt, vagy kétszer, és tett olyat, amit nem kellett volna. Hadd mondjam, hogy ez nem így van. Ha ezt így értelmezzük, ezt a történetet, akkor a mi értelmezésünkkel van baj. Erről lesz ma szó, hogy mit is jelent a Jézus Krisztus haragja, és ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani első renden, hogy az Istennek is van haragja. Erről beszél a Biblia, mégpedig a közvélekedéssel ellentétben nem csak az Ószövetség, hanem az Új Szövetség is. Maga Jézus is beszél a kárhozatról, beszél arról, hogy ott majd lesz sírás és fogcsikorgatás. Beszél arról, hogy van az Istennek haragja. Hadd mondjam, hogy mint minden élő embernek, az Istennek is több arca van. Szoktak a testvérek haragudni? Jogosnak tartják, amikor haragszanak? És persze szoktunk örülni, és kiegyensúlyozottnak is lenni. Az Isten sem egy bálványszobor, akinek egy kőbe merevedett vonása és jelleme van. Az Isten élő Isten, személyiség. Minden személyiségnek ezer arca van. Éppen ezért nem lehet az Istenről képet alkotni. A parancsolat ezért tiltja. Mert az csak egy megmerevedett pillanat. Én is tiltakoznék, hogyha valami képet készítenének rólam, amikor éppen haragszom a gyermekemre, mert nem fogad szót, és akkor lefényképeznek, és hogy ez vagyok én, és akkor még ki is teszik. Nyilván az Istenről sem lehet olyan képet alkotni, amiben az egész személyisége benne van. Ő nem Buddha, aki túl van ezen a világon és ezen a léten, és mindent megértő mosollyal fogad. Az Ószövetségben ilyet is olvasunk, hogy ő az az Isten, aki minden nap haragszik. Mert sajnos megvan rá az oka. Gondoljuk, hogyha mi haragszunk minden nap a dolgokra, amiért rosszul folynak és igazságtalanok ebben a világban. Gondoljuk, hogy az Isten nem haragszik. Persze vannak az embernek uralkodó tulajdonságai, és vannak rejtett tulajdonságai, amelyek csak néha jönnek elő. Úgy értem ezt, hogy van olyan ember, aki állandóan szomorú, vagy fanyalog, vagy állandóan morcos, és ők legfeljebb néha lehet megnevettetni, vagy néha gondtalan, de van a fordítottja is. Aki általában kiegyensúlyozott, békés, és szeretetteljes, és örvendező, és csak néha-néha szomorodik el, és lesz dühös, és így tovább. Na hát, ha az Istent így nézzük meg, akkor egyértelmű, hogy neki az uralkodó vonása nem a harag. Természetesen. Ezt abból tudjuk, hogy őt a Biblia nem nevezi haragvó Istennek, de kegyelmes Istennek, boldog Istennek, igen. Tehát a Biblia nem csak azt mondja, hogy ő haragszik is, meg kegyelmes is, meg boldog is, hanem őt azt mondja, hogy haragszik, de ő kegyelmes, ő boldog alapvetően. És ezt jó tudni, hogy a mi Istenünk egy olyan valaki, aki szeretettel és kegyelmesen fogad minket napról napra, és nagyon türelmes. És akihez bátran fordulhatunk minden nehézségünkben és bajunkban. Lehet, hogy a szüleink és nagyanyáink túlzottan haragvó Istenben hittek. Bár lehet, hogy ezt a haragját nem vették igazán komolyan mégsem. Ez kellene megérteni, hogy ő alapvetően jó indulatú és jó szándékú, és éppen ezért kell komolyan venni a haragját. Hiszen tudjuk, az emberekkel is így van, aki állandóan morcos, akinek mindig rossz kedve van, egy idő után annak nem tudjuk komolyan venni a rossz kedvét és a haragját és a szomorúságát. De aki jó indulatú és békés, hogyha valamikor ő mond olyat, és ő haragszik meg, és ő nála fogy el a türelem, akkor azt tudjuk, hogy az jelentős dolog. És akkor elgondolkozunk rajta. Na hát így kellene vennünk az Isten haragját, és sajnos, hogy nem szoktuk így venni. Jézus Krisztus ennek az Istennek a megtestesülése, jelenléte ebben a földi életben. Tehát, ha ő haragszik, akkor nem azért haragszik, mintha neki most valami véletlenül fölment volna az agyvize, már bocsánat a kifejezésért, nem azért haragszik, mintha most valami baja lenne, éppen bal lábbal kelt volna föl. Nem. Ilyet ne is gondoljunk. Mert Jézus Krisztus az Isten fia volt. Ezen a földön az Isten képviselte, és tökéletesen tette ezt. Ő azért haragudott, mert abban a helyzetben azokért a dolgokért az Isten, a mindenható élő Isten haragudott, de nagyon. Mikért haragszik az Isten? Azt mondtam, nagyon türelmes. Nagyon sok bukdácsolásunkat, tudatlanságunkat, nagyon sok lustaságunkat, nagyon sok mindent elnéz, és sokszor csak fájdalmasan szól, hogy még mindig. Haragudni, úgy látjuk a Bibliából, tulajdonképpen két dologért haragszik. Mivel az ő célja a szeretet közösség. ugye Istennel is, egymással. Ezért egyrészt haragszik, amikor az Istennel nem éljük meg a szeretett közösségünket, nem tudatlanságból, hanem képmutatásból. Mikor nem az Isten szeretete kellene nekünk, hanem az, hogy tudjuk le a kötelességünket felé, hogy ne legyen neki baja, meg követelése felénk, hanem tudjuk le ezt a dolgot. És ezért betanult dolgokat csinálunk, és ott vagyunk az Isten tiszteleten, de nem szívből. Ez a képmutatás. Na hát ezért haragszik. Mert ő szeretetet ad nekünk, ezt az egész világot azért teremtette és formálta, hogy nekünk jó legyen, hogy mi megismerjük az ő szeretetét. És Jézus Krisztusban is azért jött el hozzánk, hogy még jobban megismerjük a szeretetét. És a Szentlélek által azért van ott minden nap, hogy valamikor felfedezzük, megértsük már, hogy ott van és szeret minket. Haragudni azért haragszik, amikor viszont szeretet helyett vallásosságot, megszokást és unalmat kap. A jeruzsálemi templomban is ezért haragudott meg. És Jeruzsálemre ezért haragudott meg, és a fügefa ennek a képe, hogy nagy levél, nagy vallásosság, hangos éneklés, feltűnő imádság, és semmi szeretet, és semmi istenkeresés. Másik dolog, amiért haragszik, az emberek felé. Amikor hasonló módon, mint az Isten felé, elfedjük az emberektől, elzárjuk nem a magunk szeretetének az útját, tudja, hogy mennyire fogyatékosok vagyunk ebben. Szomorú, amikor nem szeretettel fordulunk a másikhoz, de akkor haragszik, amikor a másiknak az Isten szeretetéhez vezető útját akadályozzuk. Amikor a nagy képmutatásunkban és vallásosságunkban nem vesszük észre, hogy ez botránkoztatja a másikat, és elállja az útját, és ő nem tud akkor az Isten szeretetében hinni és hozzáférni. Na hát ezért haragszik. Ezért volt botrány. Jó, ott nagy vallásosságukban pénzt váltottak, mert a pénzen a császár képe volt. És ez megszentségtelenítette az Istenként, bálványként imádott császár képe a templomot, azt nem vihették be oda. Tehát a templom adót ilyen bálvány ábrázolás nélküli pénzen kellett megfizetni. De nagy vallásosságukba, hogy megfeleljenek az Istennek a pogányok udvarát, ahol a pogányok hallhattak volna Istenről, azt zsibvására tették ezzel. Elzárták az utat, hogy a pogányok hallják, amit ott fölolvastak a Bibliából, az Ószövetségből, részleteket rendszeresen a papok, de ki hallotta azt abban a zajban? Megszokásból fölolvasták. És ha egy pogány arra tévedt, és hinni akart, akkor ezt nem tudta megtenni. Hát ez fájt az Istennek annyira, hogy haragudott. És Jézus Krisztus ezért tette azt, amit tett. Jézus haragja, ahogyan a jelleme is, nem emberi, hanem isteni. Ez azt jelenti, hogy ő sohasem önző okokból haragszik, hanem mindig igazságosan. Nem azért, mert őt megbántotta valaki, azon ő úgy túltette magát rögtön. Aj, de sokszor lépten nyomon bántottuk meg őt, nyilvánvalóan. Nem vettük komolyan, nem hittük el, amit mond. Vitatkoztunk vele, leolvassuk a bibliai történeteket, és ő szép, türelmesen válaszol mindenkinek. Nem azt nézi, hogy engem megbántott, hanem azt nézi, hogy neki hogy segíthetek, hogy előrébb haladjon ebből a helyzetből. Mennyire távol vagyunk mi ettől? Mi önző okokból haragszunk és sértődgetünk embereket. Hogy velünk hogy tehette ez, hogy mondhatta, és ezzel vagyunk elfoglalva, ahelyett, hogy azzal lennénk elfoglalva, hogy szegénynek segítsünk fejlődni a hitben, és a reménységben, és a szeretetben. Tehát Jézus haragja nem önző, hanem igazságos volt mindig. Aztán Jézus haragja sosem volt szeszélyes, hanem mindig kiszámítható. Ezt tudni lehetett, hogy ő nem haragszik. Ha nagyon fáj is neki, hogy mi hol tartunk, milyen lusták vagyunk, milyen félelmekben vagyunk, mennyire hitetlenek vagyunk. Fájdalmában néha fölkiáltott, hogy meddig tűrlek titeket. De haragos csak akkor, amikor képmutatást tapasztal. És amikor azt tapasztalja, hogy a képmutatásunkkal elzárjuk a másik elől a lehetőséget, hogy Istenhez találjon. Kiszámítható az ő haragja. Föl lehet rá készülni. Készülünk-e erre? Vizsgáljuk-e így az életünket? Hogy mi komolyan akarjuk venni mindig az Istennel való kapcsolatot. Mi azt szeretnénk, ha friss lenne és megújult. És ha másik ember sose a vallásosságot látná, hanem azokat a jó gyümölcsöket, amik ebből fakadnak. És Jézus Krisztus haragja, tehát a harmadik dolog, amit írtam itt a vázlatban, hogy nem ellenünk történik soha, hanem mindig értünk. Mi amikor haragszunk, akkor úgy leírjuk azt az embert. Azt mondjuk, hogy tűnjön el. Ne is lássam, soha többet ne találkozzam vele. Bújjon el. Mert mi ellene haragszunk. Még a legjobb indulatunkban is sokszor. Amikor legigazságosabb a haragunk, még akkor is vétkezünk. Jézus Krisztus pedig soha nem így haragudott, hanem mindig érte haragudott. Ezekkel az emberekkel is újra meg újra szóba állt, utána is. Miután kizavarta őket a templomból, hallottuk. Számon kérték, hogy milyen hatalommal teszi, és akkor elmagyarázta, azt nem olvasta, de türelmesen elmagyarázta. Foglalkozott velük, és szerette továbbra is. De nem ellenük haragudott, hanem értük. Mit tehetünk tehát az Isten és Jézus Krisztus haragjával, amiről ma szó volt? Először is az első teendők, hogy fogadjuk el alázattal. Csak úgy általánosságban, hogy igenis Isten haragszik dolgokra, az életemben is haragszik dolgokra, és joggal teszi, és ezt megteheti. És igenis igaza van, amikor haragszik. Fogadjuk el, hogy neki szabad haragudnia. Jogosan haragszik bizonyos dolgokra. Neki olyan értelemben nem kötelessége a megbocsátás, hogy ahogy hallottam ilyet, hogy valaki ezt mondta, hogy hát az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Nem. Ő olyan, hogy megbocsát. Mihelyt tapasztalja, hogy komolyan bocsánatot kérnek tőle. De egyébként meg jogosan haragszik. És ha ránk haragszik, az is jogos lesz. Örüljünk, hogy az Isten a haragját mindig csak annyira éli ki, amennyire szükségünk van. Így mondja az Ószövetség, hogy csak pillanatig tart a haragja, de élethossziglan jó indulata. Meg így mondja, hogy egy rövid szempillantás alatt elrejtettem arcomat előled, haragomba. De örök irgalmassággal kegyelmezek neked. Az Isten ezt is értünk teszi, hogy haragszik, hogy ébredjünk már föl, hogy nem jó úton járunk. És ez egy pillanat, csak annyi, amennyire szükségünk van. És milyen csodálatos, hogy a kegyelmét meg árasztja ránk, mihelyt teheti. És abban fürödhetünk egy egész életen át. Ha elfogadjuk, hogy ő haragodhat alázattal, és ha örülünk annak, hogy ez csak egy pillanatig teszi, de igazából a kegyelmével van velünk, még annyi a feladatunk, hogy tanuljunk tőle. Tanuljunk tőle haragudni. Jöjjünk rá, hogy a mi haragunk mennyire messze van az ő haragjától. Mi mennyire önzőn, szeszélyesen és mások ellen tudunk haragudni. Tanuljunk meg igazságosan haragudni azokért, amikért kell. Tanuljunk egyre jobban kiszámíthatóan haragudni, nem a hangulatunk szerint. És tanuljunk haragudni másokért. Hogy ébredjenek föl, hogy szeressék és keressék Istent. Milyen jó, hogy ő most is nem a haragját kínálja, amikor itt az úrvacsorához járulunk, hanem a kenyeret és a bort, amelyik annak a jele, hogy ő az életét adta, értünk. Hogy ő nem kiéli a haragját, mert hallunk ilyet is pszichológusoktól, hogy élje ki a haragját, mindenki szabaduljon meg úgy. Noha az Isten kiélte volna a haragját, nem lennénk már itt egyikünk se. Nem is magába folytotta, hanem erőt merített belőle. És áldozat lett a mi bűneinkért. Arra határozta el magát, hogy a legnagyobb dolgot megtegye értünk. Mert annyira nem figyeltünk rá, és annyira nem úgy élünk, ahogy ő szeretné. Na akkor odaáldozza az életét a mi megváltásunkra. Éljünk ezzel, hálaadással ma is. Amen. Készüljünk az úrvacsorához a 436. dicséret, első három versét énekelve. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében adja ezt elénk a legbővebben a következőképpen. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Mivel az apostol intést is fűz mindezekhez, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, ne olyan méltatlan lelkülettel jöjjünk, mint aki legyint mindenre, hogy eszek egy falat kenyeret és iszok egy korty bort, na is, belegondolva, hogy ezt miért tehetem. Mert Jézus Krisztus értem adta az életét. Imádkozzunk, megvalva bűneinket csendben, megköszönve a megváltót, és kérve az Isten segítségét az új életben való járáshoz. A csendes imádság után majd közösen mondjuk az 51. Zsoltár szokott verseit közös imádságként. Imádkozzunk közösen is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk bűneinkről az imádságunkban, most hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még lelkiismeret vizsgáló kérdéseket teszek fel, melyekre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogyha meg nem könyörült volna rajtunk Isten, mindannyian a bűneinkben vesztünk volna el? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Végül mindezeket elhívve, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak, ingyen való ajándékból, Jézus Krisztus áldozatáért. Amen. Fejezzük ki egymás felé is kiengesztelt voltunkat, azzal, hogy kezet fogunk a környezetünkben levőkkel. foglaljuk el helyünket, és készüljünk az úrvacsorához, úgy, hogy a szokott rendben járuljunk az úrasztalához, és közben énekeljünk a 457. dicsérettől kezdve sorba énekeljük az énekeinket. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.